Melankólia. Egyik bimbó, a másik után nyílt a fehér rózsatőn. Tímár egész nap azt tette, hogy e rózsabimbó kifejlését és kinyílását leste. Mikor egy kinyílt, azt leszakította, és eltette tárcájába, ott szárította meg a keblén. Szomorú időtöltés volt ez. Noéminek minden gyöngétsége, amivel Mihályt elhalmozta, nem bírta őt búskomor kedélyéből kigyógyítani. Terhére volt a női édes hízelgés. Pedig Noémi tudta volna őt megvigasztalni, csak egy szavába került volna az, hanem ezt a szót a szemérem tiltotta kimondani, s Mihálynak nem jutott eszébe, hogy kérdezzem. A kedélybetegségnek az a jelleme, hogy csak a múltat látja, és azt mindig látja. Egyszer azt mondá Noémi Tímárnak, Mihály, neked jó lenne innen elmenni. Hová? Ki a világba? Téged bánt itt minden, eredj innen meggyógyulni. Én ma összekeresem úti szereidet. A gyümölcsárusok holnap átvisznek. Mihály nem felelt semmit, csak a fejével inté a jóváhagyást. A kiált nagy betegség idegeit túl izgatottakká tette, s a helyzet, amit szerzett magának, a csapás, ami érte, ez izgatott idegekre oly kínzólag hatott, hogy maga is átlátta, ha itt marad, vagy megőrül, vagy öngyilkos lesz. Öngyilkosság. Nincs is annál könnyebb mód egy bal helyzetből kiszabadulni. A bal sors, a szorongattatás, a kétségbeesés, a lélekküzdelem, az emberek üldözése, az igaztalanság, a csalódások, a tört remények, szívfájdalmak, a testi szenvedések, a lélek rémei, a veszteség emléke, a kedves halottak visszatérő arca, ez mind csak egy rossz álom. Egy nyomás a pisztoly ravaszán, s megvan a fölébredés. Aki itt marad, folytassa az álmot. Az utolsó estén Mihály, Noémi és Teréza kiültek a kunyhó elé estebéd után. Mind a hárman arra a kis padra, és Mihály arra gondolt, hogy ültek már azon egyszer négyen is. A hold teljes gömb alakja ott bujkált az ezüst felhők között. Noémi Tímár kezét ölébe vonva tarták két keze között. Vajon mi lehet ez a hold? Kérdezi Noémi. Mihály keze görcsösen szorult ökörre, Noémi két kezében. Mondd el magában, az én rossz csillagzatom, bár soha ne láttam volna azt a vörös félholdat. Teréza felelt leánya kérdésére. Az egy kiégett, kihűlt földgömb, ami nincs se fa, se virág, se állat, se lég, se hang, se szín. Semmi sincs, ismétlé Noémi. Hát ez a nagy csillag maga van egészen. Senki sem lakja? Azt senki sem tudja, felelt Teréza. Leánykoromban, a növeldében sokszor néztük ezt távcsővel. Csupa üregekből áll. Azt mondják, azok tűzhányók voltak. Most már azok is hidegek. Olyan nagy távcsövek nincsenek, hogy élő alakot lehessen rajta észrevenni, de a tudományos emberek már annyit bizonyosan tudnak felőle, hogy sem víz, sem levegő nincsen rajta. Anélkül pedig testtel bíró állat nem élhet, s így ember sem lakhatik ott. Hát, ha mégis lakik valami, mondta Noémi. Ugyan mit gondolsz? Elmondom, hogy mit gondolok. Sokszor, régebben, mikor egyedül voltam, úgy elfogott valami nehéz gondolat. Kivált, mikor a parton ültem, s a vízben néztem. Úgy hívogatott, milyen jó lehet odalenn, milyen csendesen lehetne nyugodni ottan. No, ne félj, Mihály, régen volt, még azelőtt. Hanem aztán azt a kérdést tettem magamhoz. Jól van, a tested odalenn fog feküdni a Duna fenekén, tehát a lelked hová lesz? Annak valahová menni kell. És akkor aztán arra a gondolatra jöttem, hogy az a lélek, ami így erőszakosan hagyja el önként földi testét, nem mehet máshová, mint a holdba. Most aztán még jobban hiszem azt, ha ott nincs se fa, se virág, se lég, se víz, se hang, se szín, akkor az a hely azoknak a számára van rendelve, akiknek nem tetszett az, hogy testük van. Ott azután találnak egy világot, ahol nincs semmi, ahol nem bántja őket semmi, de nincs is örömük semmi. Teréza és Mihály Egyszerre keltek fel háborodottan Noémi mellől, ki nem értette, miért indultak fel ezek az ő szavára így. Ő nem tudta, hogy saját atya is öngyilkos volt, s az, akinek kezét fogja, közel van ahhoz, hogy azzá legyen. Mihály azt mondta, hogy hűvös az éj, menjenek be a házba. Most még egyel több rém gondolatja volt a hold felől. Egyet Tímeától örökölt, a másikat Noémitől. Rettenetes bűnhődés, hogy az ember mindig ott lásson az égen egy fénylő jelt, mely örökkön örökké első bűnét, elhibázott életének első, végzett teljes botlását juttassa eszébe. Másnap elment Mihály a szigetről. Úgy haladt el a félbehagyott diófaház mellett, hogy egy tekintetet sem vetett rá. Aztán tavasszal eljöjj ismét, súgá fülébe gyöngéden Noémi. Szegény teremtés. Olyan természetesnek találta már, hogy az esztendő egyik felében Mihály ne legyen az övé. De hát kié olyankor? Erre a kérdésre nem jött soha. Mire Komáromba visszakerült Mihály, a hosszú út még jobban megviselte. Tímea megrettent tőle, mikor meglátta. Alig ismerhetett rá. Még Atali is megijedt. Volt oka rá. Ön beteg volt? Kérdezi Tímea férje keblére simulva. Nagy beteg voltam. Valahol az utazásban? Igen, felelt Tímár, akinek a kikérdezés úgy tetszett, mintha vallatás volna. Vigyáznia kellett minden feleletére. Hosszasan feküdt hetekig. Istenem! És volt, aki önt ápolja az idegenek közt? Tímárnak majd kiszaladt a száján. Ó, az egy angyal volt. Hamar észrevette magát, s ahelyett azt felelte. Pénzért mindent kap az ember. Tímea nem tudta mutatni, hogy valamin szomorkodik, s Mihálynak nem volt semmi oka változást találni ez örökké szemtelen arcon, hiszen máskor is csak ilyen volt ő. A viszontlátás hideg csókja nem hozta őket közelebb. Atali odasúgott Mihály fülébe. Az Istenért, uram! Vigyázzon ön az életére! Tímár elértette a gúnyos jókívánságot. Neki élni kell azért, hogy Tímea szenvedjen, mert ha Tímea özvegyé találna lenni, akkor nem állna boldogsága előtt semmi, s az volna Atalira nézve a pokol. Tímár eddigi nézeteit ehhez a gyűlölt élethez szaporította, most még az a gondolat, hogy ez a démon, aki mindkettőjüket úgy gyűlöli, most az ő életéért imádkozik, hogy az sokáig tartson, hogy mind a kettőjük szenvedése sokáig tartson. Mindenki észrevehette Tímáron a nagy változást, melyen tavasztól őszig keresztül ment. Akkor életerős, vidám tekintetű jelenség volt, most egy összeesett, hallgatag árnyék. Otthon megérkezése első napját írószobájába vonulva töltötte, és délután a titkárja ugyanazon a lapon találta felütve a főkönyvet íróasztalán, amelyen délelőtt elkezdé. Bele se nézett abba. Biztosai, megtudva honlétét, siettek hozzá egész nyaláb értesítésekkel. Mindenre azt mondta, hogy jól van. Aláírta, amit eléje tettek, némelyiket rossz helyen, másikat meg kétszer is. Utoljára kicsukott minden embert a szobájából, azt mondta, hogy aludni akar, s aztán mindenki hallotta, hogy órahosszant, szakadatlanul jár fels alá a szobájában. Mikor az étkezésnél összekerült az asszonyokkal, oly komor tekintete volt, hogy senki nem merte megszólítani. Hallgatva költék el az étkeket, ő alig nyúlt azokhoz, s bort nem is ízlelt. Egy óra múlva az ebéd után pedig Inasát sürgette, hogy miért nem ebédelnek már. Elfeledte, hogy már délután van, s hogy már el is mosogatták a tányérokat. Este nem tudott fennmaradni, olyan vágyat volt. Ha leült, rögtön elaludt. Mikor levetkőzött és ágyba feküdt, akkor meg egyszerre kiment minden álom a szeméből. Ó, milyen hideg ez az ágy! Minden olyan hideg itthon, minden bútordarab, minden kép a falon, maguk a régi freskó festmények a padmajon, mind azt mondják neki, mit jössz te ide, nem vagy te itthon, idegen ember vagy. Ó, milyen hideg ez az ágy! A cseléd, ki vacsorára hívni jött az urat, már fekve találta őt. Annak a hírére Tímea is bejött hozzá, s megkérdezé tőle, hogy valami baja van tán? Nincs semmi, felelt Mihály, csak fáradt vagyok az úttól. Hívassam az orvost, ne tegyek, érem. Nem vagyok beteg. Tímea aztán jó ét kívánt neki, s eltávozott anélkül, hogy kezét homlokára tette volna. Tímár aztán akkor, mikor lefeküdt, nem tudott aludni. Minden nezt hallott a háznál. Hallotta, hogy mindenki suttogva beszél, csoszogva jár, ha ajtaja előtt elmegy. Nem akarják felébreszteni. Ő pedig azon gondolkodott, hogy hová lehetne az embernek saját maga elől elfutni. Az álmok országába. Az jó volna, csak olyan könnyen lehetne abba is átlépni az embernek, mint a halál országába. De az álomvilágba nem lehet erőszakkal bejutni. Mákony, ez jószer, az álom öngyilkossága. És azután leste, hogyan sötétül el szobája lassanként, az est árnyai behomályosítanak minden tárgyat, az éj egyre feketébb lesz. Utoljára olyan sötétség van körül, aminő a sűrű, lomhak köd, a föld alatti mélység s a megvakulás sötétsége. És Mihály tudta azt, hogy ő most aluszik, s ez a vakság, ami szemeit meglepte, ez az álom vaksága. És teljes tudatával bírt annak, hogy ő hol álmodik most. Itt fekszik az ágyában, komáromi lakásán. Ágya mellett az éjszekrény, azon a kínai antik bronz mécstartó, porcelán festett fényernyővel, ágya fölött a falon egy nagy óra zenélő művel, a selyemfüggönyök földig eresztve. A nehéz ódon készítésű ágynak van egy kihúzható fiókja, egy másik ágy. Remek műnek készült ez, minőt még most is látni régi házaknál, hogy egy ágyban egész család ellakhatott éjszakára. Tímár azt is jól tudta, hogy a szobája ajtaját nem zárta be, bejöhet hozzá akárki. Ha most valaki bejönne azért, hogy megölje, és aztán mi különbség volna a között, hogy alszik vagy meghalt? Ezt meg akarta tudni álmában. Egyszer aztán úgy álmodá, hogy az ajtaját csendesen felnyitják, valaki bejő, női léptek. Ágyfüggönye halkan suhog, valaki odahajol föléje, egy női arc. Te vagy az, Noémi, gondolja álmában Mihály, s aztán megretten. Hogy jössz te ide, ha valaki meglátna? Sötét van, nem láthat semmit, de azt hallja, hogy valaki leült az ágya szélére, és hallgatja lélegzetvételét. Így hallgatta azt Noémi hosszú éjszakákon keresztül a kiskunyhóban. Hát ide is eljöttél utánam, hogy ápolj. Az nagyon szép tőled, Noémi, de reggelre megint visszamenj, a napvilág itt ne találjon. A nagy óra üt, mély harangzengésű ütése késő éjszakát jelez. Az ágy szélén ülő alak feláll, hogy az óra ingáját megállítsa, nehogy felébressze az óraütés és a zenemű az alvót. S eközben keresztül kell hajolnia az ágyon úgy, hogy Mihály a hozzáérő alaknak a szívverését hallhatja. Milyen halkan ver most a szíved, mondja álmában. Aztán úgy tetszik, mintha egy kéz hálószekrényén a vegytani gyújtószert keresné. Csak nem akarsz világot gyújtani. Az nagy gondatlanság volna, ha valaki a folyosóról benézhetne az ablakon, s meglátna itt. A gyújtó platina tapló izzásba jön, egy szál forgáccsal az éjjel lámpa meg lett gyújtva. Egy nő alak volt ott. Az arcát nem látta Mihály, de tudta jól, hogy az Noémi. Ki lehetne ő mellette más? A nő alak óvatosan fordítja a fényernyőt Mihály arca felé, hogy az éjjel lámpa szemébe ne süssön. Ó, Noémi, hát te megint át akarod virrasztani az éjszakát? Hát magad mikor alszol? A nő alak, mintha válaszolna a kérdésre, letérdel az ágy mellé, s az alsó ágyfiókot kihúzza. Mihály gyönyört és rettegést érez egyszerre szívében. Te itt akarsz lefeküdni? Ágyam mellé. Ó, mint szeretlek. Ó, mint rettegek. És aztán a nő alak megveti magának az ágyat a kihúzó fiókban, s oda lefekszik. A gyönyör és rettegés folyvást küzd az álmodó lelkében. Szeretne odahajolni hozzá, hogy megölelje, megcsókolja. Szeretne rákiáltani. Eredj innen, meglátnak! De minden tagja, nyelve, ólom. És aztán a nő alak is elalszik. S azzal Mihály álma még mélyebb lesz. Álomlátásai végigjárnak a múltban, a jövőben, a képtelenségek országában, s mindannyiszor visszatérnek oda, ahhoz az alvó nő alakhoz. Többször álmodja azt, hogy fölébredett, s a fantom még mindig ott van. Egyszer aztán hajnalodik már, a nap besüt az ablakon. Olyan csodálatos fénnyel süt, mint még soha. Ébredj már! Ébredj már! Suttogja álmában Mihály. Eredj már haza! A napvilág itt ne találjon! Hagyj el már! Küzd az álommal. Hiszen nem vagy te itt, mert ez csak álom. S azzal erőszakot téve idegein, széttépi az álom bilincseit, s valóban fölébred. Csak ugyan reggel van. A napsugár az ablakfüggönyökön átszűrődik. A meggyújtott mécs még pislog a színes ernyő mögött. A kihúzó ágyfiókban ott fekszik egy alvónő, karjára nyugtatott arccal. Noémi! Sikolt fel Mihály. A kiáltásra felébred az alvónő, s feltekint. Tímea az. Kíván ön valamit? Kérdezi a nő, fektéből gyorsan fölemelkedve. Csak a hangra ébredt fel, nem a névre. Mihály még mindig az álom benyomása alatt volt. Bámulva nézte egy csodálatos átváltozást. Noémiről Tímeára. Tímea, hebegé álomittasan. Én vagyok itt, mondta a nő, kezét ágya szélére téve. Hogy lehet az? Mondta Mihály, takaróját ilyetten rántva álláig, mintha rettegne az arctól, mely előtte felemelkedik. Tímea pedig a legnagyobb nyugalommal felelt neki. Aggódtam ön miatt. Féltem, hogy valami baja lesz az éjjel. Itt akartam lenni az ön közelében. Tímea hangjában, tekintetében valami oly gyanútlan, őszinte gyöngétség tanúskodott, amin őt nem lehet tettetni. A nőnek ösztöne a hűség. Mihály magához tért. Első érzelme volt a rémület, második az önvád. Ez a szegény asszony itt fekszik az ő ágya mellett. Özvegye egy élő férjnek. Soha semmi öröme nem volt, mely férjével közös lett volna. Most, hogy a férj szenved, ezt a szenvedést eljön vele megosztani. És aztán következett az örök hazugság. Ezt a gyöngétséget nem szabad elfogadni. Vissza kell utasítani. Mihály nyugodt tekintetet erőltetett. Tímea, kérem, ne tegye ön ezt többet. Ne jöjjön ide fekhelyem mellé. Én ragályos betegségben szenvedtem. A keleti pest is lepett meg az utazásomban. Én féltem önt magamtól. Maradjon tőlem távol, kérem. Én egyedül akarok lenni, éjjel-nappal. Nincs már semmi bajom, de azt hiszem, hogy kerülnöm kell azokat, akik hozzám ragaszkodnak. Ezért nagyon kérem önt, ne tegye ezt többet. Ne tegye ezt. Tímea nagyot sóhajtott, lesüté szemeit, s aztán fölkelt az ágyból, és elhagyta a szobát. Le sem volt vetkőzve, öltözetestül feküdt férje lábainál. Amint kiment a szobából, Mihály is felkelt, felöltözött. Egész lelke fel volt háborodva. Minél tovább haladt a kettős életben, annál jobban érezte a kettős kötelesség ellentmondásokkal terhez zűrszavarát. Egyszerre két nemes, önfeláldozó lélek sorsáért tette magát felelőssé. Szerencsétlenné tette mind a kettőt, s önmagát a legszerencsétlenebbé a kettő között. Hová meneküljön? Ha egyik a kettő közül valami mindennapi lélek volna, hogy azt gyűlölni, megvetni, pénzzel kifizetni lehetne, de egyik magasabb, nemesebb lélek, mint a másik, s a kettőnek sorsa együtt egy olyan súlyos vád annak okozója ellen, amelyre nincs védelem. Hogy mondja meg Tímeának, hogy ki az a Noémi? S hogy mondja meg Noéminek, hogy ki az a Tímea? Ha minden kincseit feloszthatná a kettő között, vagy ha az egyiknek odaadhatná minden kincseit, a másiknak a szívét. De mikor mind a kettő lehetetlen, miért nem hűtelen, miért nem megvetésre méltó az egyik, hogy eltaszíthatná magától? Miért olyan nemes, olyan szép lélek mind a kettő? Mihályt még betegebbé tette az itthonlét. Egész nap nem hagyta el szobáját, nem szólt